második vasárnapján köszöntjük azokat, akik ebben a hónapban ünneplik a születésnapjukat. Most is a hónap második vasárnapja van, és kérem azokat, akik szeptemberben ünneplik a születésnapjukat, jöjjenek ki az urasztalához. Akik ott hátul vannak közben, nyugodtan előre jöhetnek, mert itt előtték van a sötét. Kísérd el őket az életük útján, jó voltoddal, szereteteddel, őrizd meg őket, kérjük, hogy add a te áldásodat a családjuk tagjaira is, segítsd őket, hogy a te akaratod szerint tudjanak élni, és ahol vannak, amilyen élethelyzetben, dicsőséget hozzanak a te nevedben. Köszönjük, hogy te kegyelmes, irgalmas Isten vagy, kibeszélhetetlenül jó, a te irgalmasságot. Köszönjük, hogy eddig is ezt láthattuk, ezt tapasztalhattuk meg, és azt kérjük, hogy életünk további útján is légy mellettünk. Őrizd meg bennünket minden bajtól, minden balesettől, és az, hogy a te kegyelmed szerint, a te jó voltod szerint járhassunk az életünk útján. Amen. Azt az éneket, amivel áldásoltunk, én már elénekeltük. Most a 264. dicséretünket énekeljük fel, annak egyetlen versét. Áldjon én lelkem a dicsőség, helyes kívánok! Nyári időszakban táborban voltunk, és azt szeretném kérni azoktól, akik együtt voltak velünk a táborban, 40-en voltunk ott, tehát akik a táborban voltak, jöjjenek ki.
Mindazt, amire szükség volt, és ezt örömmel tették. Kezdve a legkisebbektől a legidősebbekig. És a tábor eleve úgy volt előkészítve, hogy lehetőséget adott arra. Most nekem csak egy dolog jut eszembe, hogy a 7-8-os gyerekek vigyáztak rendszeresen a picikre. Vagy a konyhában úgy tevékenykedtek azok, akik ott szolgáltak, hogy az tényleg csodálattal láthattuk. A másik csoda, amit megéltem, hogy Nagytisztelet úr említette a Biblia Akadály versenyt, és érdeklődtem, hogy mi is akar az lenni. És úgy született meg egy nagyon jól szervezetnek tűnő verseny, betélkedő, amiről nem is tudtunk igazán, hogy miből áll. Ott közös akarattal, önfeláldozással, jó szándékkal mindenki olyan komolyan vett részt egy játékban, ugye én csak álltam és néztem. És szerintem mindenki jól érezte benne magát. Dicsőség Istennek!
Köszönjük szépen! Most először a záporként túl majd az áldás kezdető énekeinket. És ha valakit még a bizonyságtételről mondanak kettő mondatot, valóban csak kettő, akkor azt nagyon szívesen lesz.
Thank you. Kedves testvérek, Sepsi Béla vagyok, és ennek a gyülekezetnek már évek óta tagja. Azt szeretném elmondani tanúbizonyságként, hogy megtérésemkor valahogy azzal az igével szólított meg az Isten, hogy a felhők végéről is visszahoznak téged. Lehet, hogy nem pontosan időzem, de tartalmában, meg lelkületében ez van benne. Ha megtartod az ígéreteimet. Így szól az ige. És a parancsolataimat. És naponta úgy, ahogy gondolom ti is, Bibliát olvastok azért, hogy jobban eligazodjatok az élet dolgaiban. De úgy éreztem, hogy ez nem elég. Valamilyen módon még az Isten kér tőlünk valamit, mert nem elég egy ilyen intellektuális bölcsességre jutni és okoskodni a Biblia felett, hanem valamit cselekedni is kell. És a gyülekezeti együttléten túl ezt a tábort egy nagyon jó alkalommal találom abban, hogy azon kívül, hogy gondolkozunk, olvassuk a Bibliát, ezeket a gondolatokat egymással is megbeszéljük, és csodálatos építkezés jön, egy lelki építkezésre gondolunk, amelynek az eredményét utána egész évben aratjuk. És hát arra biztatok mindenkit, hogy a maga módján hasonlóan keresse ezeket a lehetőségeket, mert mi akkor is, hogyha sok gyerekkel ilyen gyerekeseknek tűnünk, nagyon komoly gondolatok fogalmazódnak utána meg, amelyek az egész életünket meghatározzák. Köszönöm szépen, Elisa.
Köszönöm szépen. És akkor még egy éneket énekelünk el, ezek az énekek a tábornak az énekei. Bízom benned, Uram Jézus, a Halleluja-ban, a 2020-as A gyerekek menjenek ki a gyerek Isten tiszteletre. Akik nem tudnák, azoknak elmondom, hogy minden vasárnap tartunk gyerekisten tiszteletet, így az év közben két csoportban. És a gyülekezeti teremben pedig kivetítjük az Isten tiszteletet, tehát aki karuló figyelmekkel van, az a gyülekezeti teremben részese lehet az Isten tiszteletnek. Sok hely van itt elő, jöjjünk előre, hogy ne kelljen végig az Isten tisztelet, ahol állni. Sok hely van itt elő. Előre sok hely van még elő, ne kelljen még igárni. Van itt még hely, nyugodtan jöjjenek előre, amit ültetek. Kedves testvérek, például hallgassuk meg Isten igényét a olyan szóval. Az apostolok cselekedetei 15. részéből, az első 5 versből, majd a 12., 13. és a 19-21. versekből. Így szól hozzá Isten igéje. Némelyek, akik Júdából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem vetélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián, Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését. És nagy örömet szereztek Jeruzsálembe, és nagy örömet szereztek a testvéreknek. Amikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének. Ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük az Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, körünk kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg a Mózes törvényét. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jel és csodát tett általuk az Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyák, fiai, férfiak, hallgassatok meg! Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtértek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a parázdaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősi nőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őket. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását, és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, Te nagy hatalmas Úr vagy, dicsőség illeti a Te nevedet, leborulunk előtted, hódolunk előtted, és azt halljuk, hogy nincs senki olyan méltó a dicséretre és az imádatra, mint Te. Ezért könyörögve kérünk, küldd el ma is az Isten tiszteletre a Te szent lelkedet. Kérünk szépen, add, hogy megértsük az igét, az elhangzottakat, a Te üzenetedet magunkra tudjuk vonatkoztatni, és az ige áldásával a Te engedelmes szolgáid legyünk a hétköznapokban is. Kérünk, hogy jöjj közénk, szentelj meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, az ige hirdetésre készülve a 105. Zsoltárt énekeljünkkel, 105. Zsoltárunknak a verseit. Hadd mondjam, van itt még előhely, nyugodtan ide lehet jönni, ne lehet tudni. Körülbelül 10 hely van előtt. Körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és a vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezeket a történeteket olvastuk bibliaolvasó kalauzunk szerint az elmúlt héten. Felfigyeltünk-e arra, hogy Pál milyen erősen harcol ezekben az ige szakaszokban azért, hogy a bogányokból lett keresztjének ne kelljen, hogy körülmetéljék a gyermekeit. És aztán közvetlenül ezután pedig Pál apostol Timóteus mégis körülmetéli. Nem ellentmondás ez? Azt olvassuk a lekcióban egészen részletesen, hogy a pogány misszióban nagy ébredés támadt. Sokan hitre jutottak. És ezért Jeruzsálemből lejöttek emberek, hogy megvizsgálják, minden rendben van-e. És amikor látták, hogy a pogányokat megkeresztelik, akkor ragaszkodtak hozzá, követelték, hogy körül kell metélni őket. Legyenek először zsidók, aztán legyenek csak keresztények. De Pál apostol ragaszkodott ahhoz, hogy nem. Őket nem kell körül metélni. Nagy vita támadt. Nem tudom, elképzelhettünk-e, hogy milyen döbbenetes volt a számukra, hogy a gyülekezet vezetői nyílt színen vitatkoztak. Nem is tudták eldönteni a dolgot. És ezért Jeruzsálembe menesztettek egy küldöttséget, hogy az dönts el, hogy mit kell ebben a helyzetben tenni. A lekcióban felolvasott igét nevezzük a jeruzsálemi zsinatnak, az első zsinatnak. Erről a nagy kérdésről döntöttek, hogy aki pogányból, tehát nem zsidóból akar keresztjénél, először zsidóvá kell lennie, és csak utána lehet keresztjénél, vagy mindjárt keresztjénél lehet. És azt olvastuk az apostoli határozatban, hogy az lett a közös döntés, hogy nem kell körülbetélni őket. És akkor jön a nagy meglepetés, a következő szakaszban néhány mondattal odébb, azt olvassuk, hogy Pál indul vissza a misszióba, maga mellé veszi Timóteust, és azért, hogy a zsinagógában vele együtt szolgálhasson, körülveti. És viszi magával a jeruzsálemieknek a határozatát, hogy nem kell körülvetélni a pogányokat. Döbbenetes, nem? Mintha egy ellentmondás lenne benne. Mi ennek az oka? És ráadásul azért is különös ez a dolog, mert Pál apostol a Galatáknak még nyíltabban fogalmaz. És azt mondja, íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem fog segíteni rajtatok. Mi ennek a kettősségnek az oka? Amikor Pál apostol a körülmetélkezést tiltotta, akkor az üdvösség feltételéről beszél. Csak Krisztus kereszt halála által van üdvösség. Ha valaki nem hiszi, hogy ez elég, és ehhez valami mást is hozzá akar tenni, emberi cselekedeteket, szokásokat, hagyományokat, például a keresztelkedés, például a körülmetélkezést, akkor a Krisztus kegyelméből, az egyedül Krisztus érdeméből való üdvösséget vonja kétségbe. Ezért harcolt olyan erősen Pál apostol az ellen, hogy ne kereszteljék meg, ne betéljék körül a gyereket. Hiszen nem kell több érdem annál, mint hogy Krisztus meghalt. Értünk a keresztet. Krisztus váltsághalálának elfogadása elég az üdvösséghez. Ha valaki viszont azt hiszi, hogy ez nem elég, és még valami többet akar tenni, akkor Krisztus kegyelme nem fog rajta segíteni. Ezért büntette Pál azokat, akik ezt a plusz érdemet meg akarták tartani. Nincs rá szükség. Ő viszont Timóteus nem ezért metélte körül, hanem azért, mert ment a zsinagógákba, és ott csak akkor tudott Timóteussal együtt szolgálni, csak akkor tudta őt bevinni a zsinagógába, hogyha körül volt metélve, különben be sem mehetett volna. Vagy bizonyos meghatározott helyekre nem mehetett volna be. Hogy kérdezzem, tudunk-e különbséget tenni az üdvösség megingathatatlan igazsága és egyéb más dolgok között? Az üdvösség kérdésében nem szabad engedni semmilyen feltételek esetén sem. Ott nagyon fontos a halálig való hűség, a kitartás és az álhatatosság. Szilárdan állunk-e az üdvösség kérdésében? Határozottan képviseljünk-el, például a gyermekeink előtt azt, hogy egyedül Krisztus által van az üdvösség. És amikor megkérdezik, hogy miért kell a templomba menni, határozottan képviseljünk-el, hogy azért, mert Krisztus keresztje által van az üdvösség, és azt ígéri a Biblia, hogy az erről való beszéd meg fog tartani bennünket. Elmondjuk-e nekik, hogy milyen fontos nekünk, és milyen fontos volt ez a hit az őseinknek, akik rengeteg sokat áldoztak ezért a hitért? Elmondjuk-e, hogy minden körülmények között hűségesnek kell maradnunk Krisztushoz? nem szabad engedni az üdvösség kérdésében, mondjuk a gyermekeinkkel szemben, egy tapottat sem. Mindig megdöbbent, hogy nagyon sokszor azt mondják a szülők, az iskolában az erkölcstan egy kicsit egyszerű, mint a hittan, hát menjen a gyerek az erkölcstan, a többiek is oda mennek. Kicsit nagyobb áldozat, hogy hittanra járjon, külön a többiektől, a barátoktól, nem kívánhatom ezt a gyermekemtől. Figyeljük meg, hogy milyen könnyen engedünk az üdvösség kérdésében. És nem várjuk el a gyermekeinktől, hogy egy nagyon-nagyon pici, egy mágszemnyi áldozatot vállaljon érte. Kedves ünneplő keresztelős családok, mondjátok el a gyermeketeknek, nagyszülők az unokátoknak, hogy a ti számotokra nagyon fontos az üdvösség kérdése. Mondjátok el nekik, hogy nem csak azért kereszteltétek meg őket, mert ez egy szép hagyomány, egy szép szokás, hanem azért, mert hiszitek, hogy a keresztség által Krisztushoz tartoznak, és Krisztus érdeméért majd egyszer üdvösséget fog adni neki az élő Isten. Úgy beszéljetek, hogy ők legyenek egészen biztosak abban, hogy ti az üdvösség kérdésében nem alkusztok meg. Nem megkérdezzétek tőle, hogy akar-e hinni Krisztusban, hanem mondjátok el, hogy ez a ti számotokra döntő kérdés. És ha ő nem úgy dönt, ahogy ti szeretnétek, akkor az nektek szomorúságot okoz. Az üdvösség kérdésében nagyon álhatatosnak kell lennünk. Ragaszkodnunk kell az elvi igazsághoz, mint Pál is tette. De az egyéb kérdésben szükséges engedni. Szokták mondani, hogy mi nyakas kálovisták vagyunk, mert a szokásainkhoz ragaszkodunk. A kicsi dolgok. Ne legyünk nyakas kálovisták. Ne legyünk olyanok, akik semmiben nem tudnak engedni. Mert az élet apró dolgaiban helyesek a kompromisszum. Krisztusi. Így tett Pál is. Általában akkor van baj, hogyha ezt a kettőt összekeverjük. Az elvi dolgokban engedékenyek vagyunk, a praktikus dolgokban pedig önfejének. Hadd mondjam el a testvéreknek, én egy nagy budapesti gyülekezet lelkipásztora voltam. Vitába keveredtem ott néhány presbiterrel. Azt mondtam, hogy presztízs vita nem az üdvösség kérdéséről szól, nem arról, hogy valakik elkárkoznak vagy nem kárkoznak el. Eljöttem egy másik gyülekezetbe. Presztízs vitát nem szabad folytatni. Tudni kell, hogy lényegtelen. Emberi szempontok. És akkor egyszerű, úgy, ahogy Arany János írta, félreálltam, letöröltem. Ez a legjobb. A napokban el kellett mennem egy intézménybe. Azt hittem, hogy csak várakoztatnak egy másfél órán keresztül. De aztán egész komikus volt, hogy mikor eljött az ideje és bemehettem volna, akkor hárman így szabályosan éghalakba elém álltak, hogy nem, semmiképpen, nehogy véletlenül bemenjen. Egész döbbenetes volt a számomra. És mondom, hogy mit tegyek? elvi dolgokban, az üdvösség kérdésében történt mindez? Nem. Feltétlenül fontos, hogy én oda bemenjem? Nem feltétlenül fontos. Én személyemet érte egy sérelem. És? Fogtam magam, hazautaztam. Észre kell venni, hogy csak az én személyemet érte sérelem. Semmi más. És egyszerűen eljött. Ha csak a személyünket éri egységet, akkor a legjobb, hogyha kompromisszumot kötünk, engedünk, nem törődünk a dolgokkal többet. Nem foglalkozunk azzal, hogy egyszer majd igazságot veszünk, hanem szépen, szerényen félrevonjuk. Néhány héttel ezelőtt vitatkozott velem egy hívő testvér arról, hogy milyen régen teremtette Isten a világot. A legtöbb keresztény ember azt hallja, hogy ez teljesen mindegy. Olyan mindegy, hogy 2 milliárd évvel ezelőtt, vagy 10 milliárd évvel ezelőtt, vagy más időpontot mondunk. Isten előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő. Én is ezen az állásponton. De ő éjszakában nyugodtan 2 órán át magyarázta, hogy ki lehet számítani a Biblia alapján, hogy milyen rég teremtette Isten a világot. Mondtam neki, hogy benne van a Bibliában, felesleges vitatkozásokat került. Nincsenek semmi értelme. Nem fogunk üdvözülni azért, mert egész biztosan megállapítjuk, hogy mikor teremtette Isten a világot. Az a lényeg, hogy mind a ketten megtért hívő emberek vagyunk, és tudjuk, hogy Isten teremtette a világot. De az, hogy mikor, azt nem tudjuk. Mi lesz az olyan keresztény családokkal, ahol lényegtelen dolgok miatt 2 órán áttartó vita van? Olyan lényegtelen dolog miatt, amit utólag már úgy se lehet ellenőrizni, nem is fontos, hogy kiderül-e, mi lesz az olyan családokkal. Különbséget kell tudnunk tenni a lényeges és a lényegtelenek között. Mert ha nem tudunk különbséget tenni, akkor az igazság hősi halottjává lesz a családi életünk. Mindenki fog harcolni a maga igazáért, családi életben romokba fog elenni. Nem a szívünk keménységéről szólnak ezek a viták. Az igazságról beszélünk, de valóban a szívünk keménysége miatt nem tudunk engedni. Viszont figyeljük meg, hogy az üdvösség kérdésében, Jézus Krisztus nevének a dicsősége kérdésében, milyen könnyen engedjük. Akkor, ha a gyerekünk a legkisebb cirkusz csinálja. Pál az üdvösség kérdésében nem engedett, de a praktikusakban igen. Nem titokban, hanem úgy, hogy közvetlenül az elhangzott rész után leírta a Biblia. Mivel a szívünk keménységéről van itt szó, Istentől kellene kérnünk, hogy tudjunk különbséget tenni a kettő között. Egész más lenne a család életünk. Egész más lenne a gondolkozásunk. Más látnának rajtunk a gyermekeink, ha a kettő között különbséget tudnak tenni. És akkor dicsőséget hoznánk Jézus Krisztus nevére. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, meg vagyunk előtted, hogy olyan nyakasok tudunk mi lenni a kicsi dolgokban, a magunk igazából, a magunk elképzeléseiben. Minden körülmények között ragaszkodunk hozzá. Kérjük, hogy tisztíts meg bennünket a szív keménységétől. Segítsd, hogy megértőek, együttműködőek tudjunk lenni minden élethelyzetben. És kérjük, mutasd meg a számunkra, ne csak utólag, hanem ott egy-egy hirtelen támad konfliktusban is, hogyha engednünk kell, a kompromisszumra kell törekednünk. De kérjük szépen, segítsd, hogy az elvi dolgokban hűségesek tudjunk maradni. Neked engedelmeskedjünk, a Te akaratodat kövessük. És a Te utadon járva egyszer majd a mennyei örök életre és az üdvösségre jussunk. Könyörgünk hozzánk egy testvérünkért, akinek a családjában az elmúlt héten haláleset történt. Kérjük, hogy vigasztald meg az örök élet és az üdvösség reményében. Utasd meg a számára azt az országot, ahol te élsz, és ahová hazavánsz bennünket. Így könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, az előtted álló hitoktatásért. Kérjük szépen, hogy ebben a hittanévben segíts meg bennünket, segíts meg a hittanosainkat. Kérjük, hogy te áld meg a hitoktatónkat, az ő munkáját. Könyörgünk azért, hogy veled indulva áldás legyen az életünkön. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tere jár, és adjon néked békességgel. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a tudatot. Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő szombaton, tehát szeptember 14-én Veresegyházán 9 órától kezdődően az egyházmegyénk a családos napjára kerül sok. 2 esztendővel ezelőtt voltunk már ezen a családos napon. 10 órakor egy istentisztelettel kezdődik, tehát 9 és 10 óra között van a gyülekezés. 10 órakor istentisztelettel kezdődik, ez gyerek istentisztelet is. Ebéd, majd a 2 órakor a gondolkok találkozója, ugyanebben a párhuzamosan egy másik helyszínen ifjúsági program lesz, napközben lesznek szabadtéri gyermekprogramok, és 15 órától pedig egy forró beszélgetés a háláról, a hálálatosságról. Dr. Huszár Pál egyházkerületi főgondnok, Novák Katalin államtitkár és Dr. Zsengelén József rektor, a Károly Gáspár Egyetem rektora között. 5 órakor a Krédó együttes koncertje lesz, majd 6 órakor záróvágyunk. Szeretettel várjuk a testvéreket, lehet jelentkezni, regisztrálni kell, hogy az ebéddel megfelelőképpen tudjanak készülni, az egésznek nincs költsége. Azt kérem, hogy akik jönni szeretnének, azok iratkozzanak fel. Egy másik szép programot is hirdetek, most szerdán 19 órakor a Kikének, tehát a Kistarcsai Kulturális Egyesületnek lesz kamara és dalestje, 19 órai kezdetén itt a templomban. Tehát a Kikének kamara és dalestje 7 órai kezdetén, tehát 19 órakor itt a templomban. Várjuk szeretettel a testvéreket. Az Isten tisztelet után adom át a hittanosoknak a könyveket, illetve adjuk át. Nagyon szépen kérem, hogy azok, akik a tavalyi évi könyvet még nem adták le, feltétlenül adják le majd a gyülekezeti teremben a nyitott tantumát. Kivételesen itt is ki tudunk majd menni, ha valaki a gyülekezeti teremben akar menni, itt is van elhelyezve versely most, tehát mehetünk arra is. Ott lesz a hitoktató, át fogja venni a tavalyi évi könyveket, és néhányan pedig az idei könyveket fogjuk kiosztani a gyermekeknek. Az lenne a kérésem, hogy hagyom mondjam el itt, és akkor mindenkinek könnyebb lesz megérteni, hogy idén nem nyomtattam ki még egy ilyen teljes adatlapot, hanem a tavalyi adatlapot megtartottam, és ide a lap aljára írjuk rá idén a hittankönyvnek a sorszámát, és szignáljuk ott. Jó? Nem kell az egészet újraírni, felesleges annyi papírt pazarolni, viszont nézzük át az adatokat. És ahol az adatokon változtatni kell, telefonszám, e-mail cím, egy lapcím, egyéb más adat megváltozott, azt kérjük szépen, hogy javítsuk ki, és akkor mi is azt már hibátlanul fogjuk a hittannaplóban leírni. Különösképpen is kérjük, hogy a telefonszámot nézzük meg, hogy mindenkivel tartani tudjuk megfelelő módon a kapcsolatot. Reménység szerint ezt 10-15 perc alatt el fogjuk tudni végezni. Most először felállva énekeljük el a hintus.
Thank you. énekel, 512. dicséretünk első három versét énekeljünk el. Szólj, szólj hozzá, Uram, mert szólja, halljon, szólja.
Igen. Mondom, akkor majd elteszem, hogy de részre nem tudtam menni.
Szépen.